Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
7 pontos akciótervet jelentett be a miniszterelnök a Fidesz kampányító rendezvényén. Ez a párt európai parlamenti választási programja is egyben?
Ezek a legfontosabb célkitűzések. Ugye az elmúlt években sokszor beszéltünk arról, hogy a magyar politikát és egyáltalán a belpolitikai vitákat milyen mértékben uralja a migráció. Indokolta ez, még többet kellene beszélni, kevesebbet kellene beszélni. Egy biztos, hogy az európai parlamenti választások esetén senki nem vitatja azt, hogy ez egyik legfőbb kérdés. Manfred Weber maga mondta, hogy az egyik legfontosabb téma az a migráció témaköre, és ez az, ami most egy olyan közös európai téma, ami korábban az európai parlamenti választások során talán soha nem is volt.
Van ezeknek a programpontoknak gyakorlati megvalósulási lehetősége elvenni a migráció kezelését Brüsszeltől és visszaadni a nemzetállamoknak? Ez nagyon távoli célnak tűnik.
Hát pedig csak be kellene tartani a lisszaboni szerződést, hiszen a menekült ügy az a közös politika része, de a migráció az alapvetően tagállami hatáskör. Tehát korábban a miniszterelnöknek már egy német újságnak adott interjújában nyilvánossá vált az a javaslata, hogy természetesen azt nem lehet kizárni, az Európai Uniónak migrációval kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznia kell, például be kell tartatnia a Schengeni Egyezményt, ami valamennyi külső határvédelmet ellátó ország számára kötelezettségként írja elő, hogy ne engedjen be illegálisan senkit. De ezt a belügyminiszterek tanácsához érdemes tenni, ez volt az a javaslata a miniszterelnöknek korábban is ismertetett. Ott azok az emberek vannak, akik egy kormányon belül pontosan látják, hogy milyen eszközök kellenek a határvédelemhez. Tehát ahhoz, hogy ez egy eredményesebb folyamat legyen a jövőben, vagy egy eredményesebb elképzelés legyen az Európai Unió részéről a jövőben megvalósítható terv, ahhoz jó lenne, hogyha ez kormányoknál maradna, és a belügyminiszterek együttműködése jellemezné a határvédelmet Európában.
Azt hogy tudnák elérni, amit a 7. pont kíván, hogy bevándorlást ellenző vezetők legyenek az uniós intézmények élén. A bevándorlást pártuló vezető az viszonylag ritkán hallatszik. Szerintem, aki azt mondta, hogy jöjjön mindenki.
A jöjjön mindenkit talán már kevésbé mondják, ugye volt azért 2015-ben emlékeztetünk rá, hogy milyen sokan mondták, hogy az a jó európai, aki ünnepli az anarchiát és a határokon való szabad átjutás lehetőségét, azóta kétségkívülásban politikai okokból, belpolitikai okokból ilyen nyíltsággal azt, hogy bárki jöjjön, ezt nem nagyon mondják. De azt, hogy az Európai Unióban azzal kell számolni, vagy azt kell lehetővé tenni, hogy legális migrációs csatornákon minden évben több százer ember bejöhessen. Ezt a héten mondta például az Európai Bizottságnak az a biztos, amely menekültügyért felel, tehát a görög biztos. Úgyhogy ez ma is egy létező álláspont, sőt, egy bizottsági álláspont, amit talán legmeghatározóbb az Európai Unión belül.
A tisztánlátás érdekében azt mondják, hogy aki legális bevándorlásról beszél, az bevándorláspárti is egyben.
Hát aki európai kompetenciával mondja azt, mint az Avramopoulos biztos, hogy legális útvonalat kell teremteni több százezer migránsnak Európába, az egyetem bevándorláspárti. És mi pont azt mondjuk, hogy természetesen azzal nem tudunk, és nem is nagyon akarunk mit kezdeni, hogy különböző tagállamok különbözőképpen viszonyulnak a migráció kérdéséhez. Van, aki támogatja, van, aki szükségszerűnek tartja, például azért, mert a munkaerőpiaci gondjait így gondolja megoldhatónak és orvosolhatónak, és vannak különböző történelmi háttérrel rendelkező országok, például vannak gyarmattartó országa is az Európai Uniónak. Nyilván ott a bevándorlás integráció kérdéséhez egészen másként viszonyulnak. Szerintünk ez Európa sokszínűségének a része, függetlenül attól, hogy melyik döntést tartjuk helyesnek és melyiket nem. Mi szemben a nyugat-európai bevándorlást támogató országokkal mi ebben toleránsak vagyunk, és mi nem gondoljuk, hogy a magyar választópolgároknak vagy a magyar kormánynak kellene helyettük dönteni a bevándorlásról. Ők nemzetállami hatáskörben döntsenek erről, de az Európai Unió, amelyek mi is vagyunk, ahol az intézmények elvileg és a szerződés szerint gyakorlatilag is bennünket is kell, hogy képviseljenek, ott egy ilyen álláspont nem megengedhető.
Országok dönthetnek a bevándorlástól úgy, ahogy maguk akarnak, de az Unió nem dönthet más ország kárára a bevándorlástól úgy, ahogy akar, így lehet összefoglalni?
Igen.
Országjárás, nagy országjáró kampány indul-e?
Indul, igen. Tehát az aláírásgyűjtés is megkezdődik a miniszterelnök által ismertetett 7 pontban, és arra kérünk mindenkit, hogy támogassa aláírásával is ezt az európai akciótervet. Emellett pedig szerintem több mint 200 fórumra kerül majd sor április közepétől, vagy húsvét utántól, az azt követő egy hónapban, tehát a európai parlamenti választásokig. A miniszterek, Fidesz vezetői, államtitkárok sokan lesznek, akik részt vesznek ebben a nagy országos kampányban, és ennek valóban a közvetlen választópolgárokkal való találkozás is fontos része. Több mint 200 fórumot fogunk országszerte tartani.
Miniszterelnök is háttérre veszi az országot?
Konkrét döntés még az ő választási kampányban történő fellépéseiről nincs, de nyilván ő is több kampányrendezvényen részt fog venni.
Akkor arról sincs még döntés, hogy külföldre megy-e kampányolni?
Hát azt tudom mondani, hogy a mi álláspontunk szerint a magyar miniszterelnöknek és a magyar politikusnak elsősorban Magyarországon kell kampányolni, hogyha olyan közös fellépés lenne, ahol mindenki számára előnyös, fontos, és ahol egy véleményközösség is, véleményazonosság is van, akkor ennek lenne értelme, de én erre most kisebb esélyt adok, mint korábban, és korábban se volt jellemző, hogy akár Orbán Viktor, akár más magyar politikusok külföldön kampányoltak.
Lengyelország sem egy kézenfekvő példa, lengyelek igen nagy számban jönnek Magyarországra, amikor arra alkalmas rendezvények vannak.
A lengyel miniszterelnök is most itt volt március 15-én egy nemzeti ünnepen, de azért az nem egy kampányrendezvény volt. Lengyel szimpatizánsok, Magyarország barátai azok, akik száz számra, vagy akár több ezren is nemzeti ünnepeken, vagy más rendezvényeken itt szoktak lenni. Mi is örülünk, hogyha magyar állampolgárok mennek Lengyelországba. A legfőbb politikai vezetés, tehát a kormányok és államfők közötti kapcsolat szerencsére Lengyelországgal kiváló, de mégse gondoljuk úgy, hogy a választási kampányban egyébként egy párt mellett kellene a magyar miniszterelnöknek Lengyelországban állást foglalni.
Határon túli magyar szervezetekkel terveznek-e a kampányban valamilyen a korábbitól eltérő együttműködést? Közös kampány például?
Lesznek közös kampányrendezvények az RMDS-szel egész biztosan. Ott van is egy ezzel kapcsolatos éppen most előkészítendő kampány út, vagy május elején lesz közös kampányprogram, ahol Kelemen Hunor RMDS elnök, illetve a miniszterelnök is közösen fel fog lépni, tehát az lehetséges, hogy a határon túli magyar szervezeteket a kampányban is próbáljuk segíteni. Hozzátéve egyértelműen, hogy nem célunk, illetve a jogszabályok miatt nem is igazán lehetséges, hogy mi az európai parlamenti választásokon olyan országokból, amelyek az Európai Unió tagjai, a kettős állampolgároktól szavazatokat szerezzünk, hiszen azt tud csak szavazni, akinek itt van az állandó lakóhelye. Akinek az állandó lakóhelye nem Magyarországon van, és kettős állampolgárnak ott kell szavaznia, ahol az állampolgársága van. Tehát ilyen szempontból mi az RMDS-t szeretnénk segíteni, illetve azokat a határon túli magyar szervezeteket szeretnénk segíteni, akiknek van esélyük arra, hogy a saját hazájukban magyar képviselőt juttassanak be, a saját hazájukból magyar képviselőt juttassanak be az Európai Parlamentben.
Szerbiai magyarokkal hogy számolnak? Nem Európai Uniós ország, de a szavazati joguk az speciális, és a februári mérések szerint 57 ezeren regisztráltak be.
Ők természetesen szavazhatnak. Ez nem csupán a magyar jogszabályoknak köszönhető, a magyar jogszabály alkotás köszönhető annak az Európai Uniós joganyagnak, ami javasolta kifejezetten azt, hogy a kettős állampolgárok, hogyha az Európai Unió területén kívül élnek, akkor is szavazhatnak. Tehát e tekintetben egy európai ajánlást követtünk, vettünk át.
Lesz kampány Szerbiában? Valamilyen módon az ottani magyar párttal együttműködő?
Szerintem az ottani magyar párt biztos, hogy biztatni fogja a magyarokat, hogy vegyenek részt az európai parlamenti választáson. Vélhetően egyébként anélkül, hogy konkrétan akár a kormánypártokat, akár más pártot megneveznének, és mi is arra biztatunk mindenkit, aki erre jogosult itthon, vagy akár külföldön, hogy vegyen részt a választásokon.
Eltelt egy idő a Fidesz néppártból való felfüggesztődése, vagy felfüggesztése óta. Ki mit nyert eddig ezzel?
A néppárt azt nyerte, hogy nem gyengült meg még jobban. Tehát, hogyha mi elhagytuk volna a néppártot, vagy bennünket kizártak volna, és hogyha bennünket felfüggesztettek volna, akkor mi elhagytuk volna a néppártot. Mi magunk felajánlottuk azt, hogy felfüggesztjük, nem gyakoroljuk a tagsági jogainkat mindaddig, amíg a három bölcsvizsgálata véget nem ér, de hogyha nem ez lett volna, az eredeti elnökség által előterjesztett javaslatot fogadta volna el a választmány politikai gyűlés, akkor kiléptünk volna. Szerintem azt nyerte elsősorban a néppárt, hogy azt az egészen kapitális politikai pártokra, még amatőr politikai pártokra sem jellemző hibát nem követte el, hogy a legerősebb tagszervezetét és egyik legnagyobb tagszervezetét kizárja a választási kampányban. Úgyhogy a győztes ilyen szempontból sokan úgy gondolták és úgy is interpretálták, hogy a velünk szemben megfogalmazódott vádakhoz képest a Fidesz a győztese ennek a küzdelemnek, ami az eredményt illeti. Mi mindig is úgy gondoltuk, és én ezt többször is mondtam, hogy mi szeretnénk a néppártban maradni, hogyha a néppártban azok a számunkra alapvető fontosságú kérdések képviselhetőek, amelyekben nem tudunk alkut kötni, de a Fidesz számára kevésbé fontos szerintem a néppárt, mint amennyire a néppártnak fontos a Fidesz.
A Fidesz által most bejelentett 7 pontos akciótervez alkalmas a néppárt melletti kampányolásra? Van ebben valami közös a néppárttal?
A néppárt egy rendkívül nagy európai pártcsalád, több mint 70 tagszervezettel. Beleértve egyébként még Európai Unión kívüli, de az Európai Unióba belépni szándékozó országok pártjait is. Ezek között, a pártok között sokan vannak, akik ezekkel a pontokkal maximálisan tudnak azonosulni. És vannak a sokkal kevésbé, sőt szerintem egyáltalán nem keresztény és konzervatívnak is alig ha tekinthető kis liberális pártok, elsősorban Benelux és Skandináv országoknak a pártjai, akik maguk is bevándorlásparád pártok, legfeljebb annyiban különböznek, ha bármiben még különböznek a balliberális pártoktól, hogy mindenféle kontroll nélküli migrációt mondjuk nem támogatnak, de alapvetően bevándorláspártiak.
Világossá vált-e az elmúlt időszakban, hogy kik a Fidesz fontos ellenfelei és szövetségesei?
A néppárton belül vagy?
Hát az első, hogy a néppárton belül.
A néppárton belül szerintem jól látszik, hogy soknak tűnik az a szám, a pártoknak a száma, akik a Fidesz kizárását javasolták, de valójában ennek a 13 pártnak a 217 fős néppárti európai parlamenti frakcióban összesen 32-33 képviselője van. Tehát ezek a pártok kormányzati felelősséget nem viselnek, és a saját hazájukban a bejutási küszöb elérésért harcolnak, vagy egy 8-10%-os eredménnyel jutottak be az Európai Parlamentbe, és nagyjából a saját hazájuk törvényhozásaiba is. Tehát, és hát földrajzilag könnyű őket beazonosítani, nagy részük Benelux államok, Skandinávia, illetve volt még Görögország, Portugália. Az íreknél ez vitás volt, mert a miniszterelnök nem támogatott semmit, ami a Fidesz-szel szembeni kezdeményezés a pártban voltak olyanok, akik akarták. De azért ez jól behatárolható. Nyilván a németeknek mindig is volt és lesz is az Európai Unióban is, és az Európai Néppártban is egy meghatározó, kiegyensúlyozó, sőt talán mondhatjuk, hogy ügydöntő szerepe és helyzete.
A németek hogy viszonyulnak a Fideszhez? Ez világos-e? Kik egyáltalán a németek, amikor erről lehet beszélni?
A németek a CDU-CSU-t jelentik, mint azt a pártcsaládot, pártszövetséget, amely az Európai Néppárt tagja. Ezen belül, miután Bajor bizottsági elnök jelölt listavezetője van a néppártnak, nyilván a Manfred Webernek ezért van most a kampányidőszakban legalábbis kiemelt szerepe. És hát mindkét pártnak van elnöke, a Bajor miniszterelnök, illetve a CDU új elnöke, aki korábbi szárvidéki miniszterelnök asszony volt. Nekik van szerintem döntő befolyásuk ma, és hát természetesen az Európai Parlamenti Frakciónak is vannak vezetői, mert a Német-Európai Parlamenti Delegációnak is vannak vezetői.
Mi mellett van többség a német politikában most?
A németek többsége alapvetően legalábbis a jobb oldalon ma is szimpatizál Magyarországgal, és szimpatizál a Fidesz-szel is, és kifejezetten jó és erős személyes kapcsolatok vannak Németország irányába, és Németország irányából Magyarország irányába. A baj az ott kezdődik, hogy a német média nem olyan sokszínű és kiegyensúlyozott, mint amilyen a magyar. Tehát aki itt ezzel kapcsolatos kritikákat fogalmaz meg, az egy rövid ideig tekintse meg, hogy mi van a német sajtóban. Ott a politikai irányvonal meghatározásának joga az alkotmány szerint ugyan a kancellárt illeti, de a gyakorlatban ezt a jogot a sajtó magának vindikálja. És miután 85-90%-a a német sajtónak zöld, bal, liberális meggyőződésű, ezért ők iszonyatos kampányokat tudnak indítani, nem csupán a jelenlegi magyar kormánnyal szemben, hanem azokkal a CDU-CSU-s képviselőkkel szemben is, akik kiállnak Magyarország mellett, vagy akár csak a legdurvább hazugságokat kiigazítják, helyreigazítják.
A választási kampánytól, itt a választás eredményétől függ, hogy a Fidesz marad-e a néppártban?
Igen, attól is függ, de ez nem csupán a magyar választás eredményétől függ. A magyartól is, de elsősorban az összeurópai erőviszonyoktól, és abból, hogy azt követően, hogy kialakul majd egy új európai parlamenti összetétel, az Európai Néppárt milyen következtetést von le a saját jövőbeni politikai irányvonalára vonatkozóan.
A migráció kérdésében kell ezt a következtetést levonnia?
Az egy döntő fontosságú kérdés. Tehát ez tartalmi is, és nyilván az összefogás mienségére is vonatkozik. Az Európai Parlamentben nem szükséges olyan szilárd kormánytöbbségnek lenni, mint a nemzeti parlamentekben, ahol legalábbis a parlamentáris típusú demokráciáknál a kormány létének megbízatásának feltétele, hogy folyamatos parlament többséggel támaszkodjon. Az Európai Parlamentben ez ebben a formában nincs így, de azért nehéz helyzetbe kerül az a bizottság, ami nem tud a saját javaslatai mögé többséget teremteni. Éppen ezért minden bizottság próbált kialakítani valamilyen többségi koalíciót. Most a nehézség az az, hogy az Európában zajló változások következtében már a hagyományos nagy néppártok összementek, kisebbek lettek, és azt nagyon-nagyon nagy valószínűséggel már most ki lehet jelenteni, hogy nincs olyan, nem nagyon lehetséges a jelenlegi közvélemények szerint, hogy olyan eredménnyel záruljanak az európai parlamenti választások, hogy a két egykor volt nagy néppártnak, a szocialistáknak és az Európai Néppártnak többsége legyen az Európai Parlamentben. Tehát a kettőnek együtt, a nagy koalíciónak sima többsége sincsen, ez lesz a helyzet. És innentől kezdve az a kérdés, hogy kivel lehet és hogyan lehet többséget teremteni, ki lesz az új bizottsági elnök, neki mi a szándéka, ha adott esetben Manfred Weber lesz, akkor mi a szándéka, hogyan kíván a saját bizottságának többséget teremteni az Európai Parlamentben, és milyen tartalmi alkukat hajlandó megkötni ennek érdekében.
Érdekel a Fidesznek, hogy Manfred Weber legyen a bizottság következő elnöke?
Azt kell megnézni, hogy mi van a kínálatban. Tehát Manfred Webernek az elmúlt másfél-két hónapban a Fideszre vonatkozóan tett kijelentései nyilvánvalóan nem erősítették a iránta érzett korábban sem mértéktelen szimpátiánkat. De hogyha mondjuk Timmermans és Weber között kell választani, akkor nem kétséges, hogy ki a jobb jelölt.
Most úgy látják, hogy mindenképpen Timmermans és Weber között lesz majd a választás?
A kérdésre egyszerre lehet igent és nemet mondani. Annyiban igen, hogy az Európai Parlament elfogadott egy olyan szabályt, még akkor is, hogy szerintem erre nincs hatásköre, hogy a listavezetőnek kell lennie annak, akit utána hajlandóak támogatni bizottsági elnök választáskor. Ebből adódóan ma két olyan pártcsalád van, ami többséget szerezhet, vagy a szocialisták, vagy az Európai Néppárt. És itt még a Brexitnek is nagyon nagy jelentősége van, mert ugye, hogyha a briteknél mégiscsak lenne európai parlamenti választás, akkor az nagyon nagy mértékben erősíti a szocialistákat, hiszen a munkáspárt benn van a szocialista frakcióban, viszont a konzervatívok nincsenek benne a néppártban. De a lényeg az, hogy ezért aztán első körben azt kell mondjam, hogy ők az esélyesek. De a második kör, ahol viszont a válasz már nem egyértelműen igen, az az, hogy az állam és kormányfőkből álló európai tanács elfogadja-e ezt az egyébként a szerződésben sehol nem szereplő, sőt bizonyos értelemben azzal ellentétes az állam és kormányfőktől hatáskört elvonó spitzenkandidát listavezető szisztémát. Ha ők nem fogadják ezt el, például Macron elnök nem fogadja el, és ennek az álláspontnak van többség, akkor teljesen mindegy, hogy mit mondtak a pártok, vagy ki kampányolt és ki nem, akkor akiben a kormány állam és kormányfők megegyezésre jutnak, az lesz a bizottsági elnöki jelölt. De itt van még egy fordulat, ugye vissza kell menni a parlamenthez, és a parlamentben többséget kellene kapnia, sőt kell kapnia annak, aki bizottsági elnök akar lenni. Tehát akkor megindul egy alkuzási folyamat. Ebből látszik, hogy ma távolról sem biztos semmi. Ráadásul még olyan koalíciók is jöhetnek létre, vagy olyan vélemények is vannak, amelyek nem a hagyományos politikai törésvonalak mentén alakultak ki. Ilyen például a francia vélemény, ahol Macron elnök nem fogadja el a Spitzenkandidát szisztémát. Különböző cikkek Németországban is megjelentek, hogy a német kancellár mennyire lelkes vagy nem lelkes ettől. Tehát ma ezt egyértelműen kijelenteni nem lehet. Legutóbb volt először ilyen, és akkor érvényesült is az, hogy a néppártnak a listavezetője Juncker lett a bizottságjának.
Van a Fidesznek forgatókönyve arra az esetre, ha nem marad a néppártban? Látják azt a szövetségi hálót, amiben érdemes dolgozni?
Ez egy nehéz kérdés. Nyilván ez most a néppárti tagságtól függetlenül is igaz, meg a esetleges és egyenőre általam még nem vélelmezett néppárton kívüli jövőre is vonatkoztatható, hogy az Európai Unión belül ebben a térségben minden állam egyre inkább úgy érzi, hogy a szövetségesei Közép-Európában vannak. És önmagában a geopolitika az ma meghatározóbb, mint a politikai eszmerendszer. Tehát egy közép-európai liberális vagy szocialista és néppárti vagy konzervatív között a különbség kisebb, mint adott esetben két azonos pártcsaládhoz tartozó skandináv és közép-európai párt között.
Hol van Közép-Európában a vonzás közepe az együttműködésnek?
Hát mérettéből adódóan Lengyelországban, és halkan mondom, politikai súlyunkat tekintve pedig részben Magyarországon.
Lesz kísérlet arra, hogy ezt a politikai centrumot innen szervezzék meg?
Hát ha erre kényszerülünk, akkor nyilván ez is egy lehetőség, de mi egyenlőre ott tartunk, hogy az Európai Néppárt tagjai vagyunk. Érezzük a saját választóink részéről azt a nyomást, hogy a saját választóink nagy része a legcsekélyebb mértékben sem boldog ettől, és nem érti, hogy mit keresünk még ott. De ebben a kérdésben a nemzeti érdekre kell tekintettel lenni, és annak megfelelő döntést kell hozni. És az európai parlamenti választások előtt ez a döntés biztosan idő előtti.
Angela Merkel utódja hozott változást a Fidesz és a német vezetőpolitika kapcsolatában?
Azért nehéz a kérdést megválaszolni, mert Annegret Kramp-Karrenbauer összesen 4 hónapja van hivatalban, és ebből 2 hónapot ölelt fel az a vita, ami a Fidesz néppárti tagságával volt kapcsolatos. Ha azt nézzük, hogy ő ebben a vitában miként viselkedett, nem volt kérdéses, hogy ő azt szeretné, hogyha a Fidesz továbbra is a néppártban maradna.
Ennek lesz jelentősége a későbbiekben? Vagy taktikai megmozdulásokról van szó?
Szerintem ezt ma nem lehet egyértelműen megmondani. Nyilván a néme, az, hogy ez a szándék őszinte vagy taktikai, annak van jelentősége, mert egész egyszerűen a CDU-CSU-nak az előbb már említett helyzetéből adódóan meghatározó a véleménye, de miután én tényleg teljesen őszintén mondtam, hogy a számunkra a döntésnek nem belpolitikai jelentősége van. Ezért mi sehol nem maradunk, ahol nem látnak szívesen, még akkor sem, hogyha maradhatnánk, vagy akár kompromisszumok nélkül, vagy minimális kompromisszumokkal ezt meg tudnánk oldani. Tehát a németeknek is át kell gondolni a májusi választást követően, hogy az a CDU-CSU, ami azért elmúlt években számtalan területen adott föl nagyon sokat a keresztény konzervatív értékekből, az végképp bal középre nyit, vagy pedig szeretne megmaradni egy jobb középkonzervatív, vagy esetleg újra visszafordulni, és egy jobb középkonzervatív pártként venni részt az európai politikában.
A Fidesz-szel foglalkozó összesen 6 bölcsnek lesz szava a további teendőben?
Ez is attól függ, hogy az európai parlamenti választások után és következtében hogyan alakul a helyzet. Én nem tartok attól, hogy egy Magyarországra koncentráló tényszerű és objektív vizsgálat az ne a mi igazunkat támasztaná alá. Persze sok mindent megértünk, meg láttunk már az elmúlt években, de és például pont Manfred Webernek is volt néhány egészen aggasztó nyilatkozat el tekintetben, de mindezzel együtt is úgy gondolom, hogy a 3 bölcs egyik oldalon sem lenne akadálya a néppárttal való kapcsolatok rendezésének, ha egyébként mindkét oldalon ez a politikai döntés megszületik.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Aréna vendége.